Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dervarics Boros Ágnest, aki a Creighton módszer oktatója. Hogyan bukkantál rá erre a módszerre, mielőtt itt elmélyednénk benne, hogy mit is jelent, miért lett ez számodra fontos?
Amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor azt gondoltuk, hogy mi már a NASZ útról egy babával fogunk hazamenni, és hát aztán nem így lett. 3 év várakozás után kezdtünk el orvosokhoz járni, és aztán bukkantunk rá arra, hogy...
Mióta vagytok házasok, bocsánat?
Hát mi most már 2008 óta, tehát 9 éve vagyunk házasok, és az elején mindenki biztatott bennünket, hogy ne aggódjunk, majd ez egyszer csak összejön, és nem kell erre rágörcsölni. És aztán nyilván egy idő után azért az ember szembesül azzal, hogy probléma van, orvosi megoldásokat keres. Azt tudtuk mind a ketten a férjemmel, hogy nem szeretnénk elmenni a mesterséges megtermékenyítés irányába, tehát ismertük is az egyház tanítását ezzel kapcsolatban, és jónak is tartottuk, vagy ez megegyezett a mi lelki ismeretünkkel is, és ezek után, amikor láttuk, hogy az orvostudomány bizonyos dolgokat itthon esetleg nem úgy kezelt, ahogy az nekünk megfelelő lett volna, így jutottunk el az első magyarországi oktatóhoz, aki a Creighton módszerben dolgozott, és ehhez a Creighton módszerhez kapcsolódik egy orvosi tudományág, ami a naprotechnológia, és ettől a naprotechnológiától vártunk segítséget a meddőség kezelésben, és aztán én magam is így jutottam el odáig, hogy a Creighton módszer oktatója lettem, ami egy természetes családtervezési módszer.
Maradjunk egy picit a meddőségnél, mert nagyon sok olyan nő, aki ebben a helyzetben van, ő úgy érzi, hogy nem él teljes életet, megbélyegzi a társadalom, elvárások veszik körül, mindenki csak azzal bombázza, hogy mikor lesz neki gyereke. Ti ezt a 3 évet, ezt hogyan dolgoztátok fel?
Mi elég hamar elkezdtük a környezetünkkel megosztani azt, hogy nekünk ez nehézségbe ütközik, tehát azt nem tudtuk, hogy pontosan mi is a probléma, de pont azért, hogy elkerüljük az olyan kérdéseket, hogy na hát nálatok mikor lesz már baba, miért nem érkezik még a baba, ezért inkább a közeli családtagjainknak, barátainknak azért úgy elmondtuk azt, hogy mi nagyon szeretnénk, de hogy nem érkezik, és akkor általában tényleg az volt a válasz, hogy biztatás, meg hát nyilván volt, aki megkérdezte, hogy orvosnál jártunk-e, volt olyan is, aki megkérdezte, hogy miért nem megyünk lombikra, és akkor
gondolom,
nyilván
elmondtuk. Gondolom, mindenkinek 1000 ötlete van, hogy mit kell csinálni.
Abszolút, abszolút. Tehát a legesleg idegesítőbb, amit kaphat ilyenkor egy pár az, hogy ne görcsölj rá, és hogy majd egyszer csak megtörténik. Nyilván van benne némi igazság olyan szinten, hogy a gyermek, mivel áldás, nem lehet kigörcsölni, meg ki erőszakolni sehonnan, tehát a baba, ha akar, akkor érkezni fog, de az biztos, hogy azt gondolom, hogy tétlenül sem lehet állni ez előtt a téma előtt, tehát a módszert kidolgozó orvos, a Dr. Hilgers mindig azt mondja, hogy ha az embernek elromlik a vízvezeték otthon, akkor azért kihív egy vízvezeték szerelőt. Az is nagyon fontos, hogy az orvosok keresése mellett a lelki életünket is megerősítsük, tehát ez számtalan ponton, és azt látjuk nagyon sok esetben is, hogy az imák azok mennyire segítenek, és sokszor az orvosi diagnózisokat is fölülírják, de hogy ettől függetlenül szerintem fontos ennek a testi részével is foglalkozni, tehát hormonális és vagy szervi problémákkal.
Te, 3 év után elkezdtétek járni a nőgyógyászokat.
Így van. Először mondom, eljutottunk itthon egy pár nőgyógyászhoz, nagyon készségesek voltak, nagyon segítőkészek, de az látszott, hogy a nőgyógyászat és a meddőségkezelés azért már kezd elválni egymástól. Tehát a meddőségkezelés már annyira bonyolult és szerteágazó, és ma annyira komolyan jelenlévő probléma, tehát azt mondják, hogy most már lassan minden 5. pár szembesül a baba vállalás nehézségeivel, vagyis hogy nem érkezik a kisbaba, hogy már tényleg erre egy egész sor új kutatás épül magára a meddőségkezelésre, és mi először a naprotechnológiában kaptunk olyan válaszokat, ami nekünk segített. Tehát mondhatnám azt, hogy volt olyan orvos, aki megnézte a hormon leleteimet, és igazából csak azt nézte, hogy a 2 határérték között van-e. Tehát, hogy megfelele annak az elvárásnak, amit oda a papírra leírtak, és aztán találkoztunk olyan orvosokkal is, akik tudták, hogy rendben, ez mondjuk egy egészséges embernek lehet az értéke, de ahhoz, hogy valaki babát vállaljon, ahhoz más kell, ahhoz még nem megfelelő. Legelőször is a napró technológiának az első lépése, vagy annak az első lépése, hogy valaki a napró technológiához forduljon, hogy a Creighton módszerben megtanulja vezetni a táblázatát, azaz megtanulja megfigyelni a ciklusát, és lejegyzi a saját ciklusából azokat a jeleket, amik a termékeny és terméketlen időszakokat mutatják, és még különböző biológiai jelzéseket. Erre a Creighton módszerre egy egész tanfolyam épül, és csak Creighton oktatóktól lehet megtanulni. Ez egy tényleg nagyon komoly tanfolyam, körülbelül egy év az, amit lefed, és az első 2-3 hónapnyi ciklusfigyelés táblázat vezetés után lehet orvost keresni, aki a táblázatból látott jelekből aztán megpróbál különböző diagnosztikai eszközökkel bizonyos kór állapotokat felderíteni. Megnézi, hogy mik lehetnek a problémák. Ezeket a táblázatok azért elég jól mutatják, bár nem maguk a diagnosztikai eszközök, tehát a táblázat, viszont utána tényleg az orvosi módszerekkel, hormonvizsgálatokkal, ultrahanggal, sebészeti megoldásokkal fogja felderíteni és meggyógyítani azokat a problémákat, amik jelen lehetnek a nő szervezetében.
Biztosan lehet néhány olyan példát mondani, hogy ezekben a hónapokban mit figyel magán a nő, tehát mit kell belevezessen ebbe a táblázatba.
Ugye az egész ciklust, aminek nyilván van egy menstruáció része, aztán utána megfigyeljük azt, hogy hogyan alakul a termékeny és terméketlen fázisnak az összhangja, és igazából a termékenység jele a Creighton módszerben az a méhnyaki nyáknak a jelenléte, és ez az, amit vizsgál. Amit fontosnak szoktunk tartani, elmondani, az az, hogy csak külső megfigyelések vannak. Mindent nagyon egyszerűen és pontosan meg lehet tanulni, és meg lehet tapasztalni ebben a módszerben.
Kitölti ezt a táblázatot, hónapokon keresztül felkeresi az adott orvost, aki ezt elemzi, és utána javasol neki egyfajta eljárásmódot.
Abszolút. Így lehet, hogy célzott maga a kezelés. Tehát itt nem megkerülik a problémát, hanem elkezdik felgöngyölíteni és meggyógyítani, és ennek mind az a célja egyrészt, hogy a nők egészségesebbek legyenek, másrészt pedig, hogy a kisbabák tényleg természetes módon fogalhassanak a szerelmes pillanatban, amikor a szüleik együtt vannak.
Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk a nőnek a petevezetéke el van záródva, vagy nincs petefészke?
Vannak bizonyos problémák, amire a napró technológia nem ad választ, tehát ha mindkét oldali petevezeték elzáródás van, és hogyha ezt más sebészeti eszközökkel nem lehet megoldani, akkor ott nem tud segíteni. Akkor sem tud segíteni, hogyha például a hímival sejtszám az nulla a férfiaknál, illetve hogyha hiányoznak bizonyos szaporító szervek, és az egy másik fontos dolog, hogy ma már bizonyos orvosi eszközökkel visszatérhetünk, tudják állítani az időkerekét, és hogyha klimaxol egy nő, akkor újra termékenyé tudják tenni őt, ebbe már nem megy bele a napró technológia, tehát azt mondja, hogy van egy Istentől kapott biológiánk, és hogyha ennek az ideje lejárt, a fogamzóképesség ideje, akkor abban már nem nyúlunk bele. Mondjuk ettől nem kell megijedni, mert azért az átlag életkor az olyan 47 év, amikor a nő a klímaxot eléri, tehát nyilván lehet ez később, lehet ez kicsit előbb is, de például tudok olyan naprós babákról, akik 47 éves anyukánál születtek, tehát teljesen természetesen, csak a ciklust és a testi problémákat helyreállítva fogant meg baba.
Veletek mi történt? Miután elkezdtétek ezt az egészet?
Mi több hónapon keresztül csináltunk gyógyszeres kezelést, és aztán váratott magára egy műtét. Azért ez is egy jó dolog, hogy a naprós kezelésnél mindennek van egy végpontja. Tehát, hogy azt mondják, hogy először megnézzük a hormonális problémákat, hogyha azokat helyreállítottuk, és még mindig nem érkezik baba, akkor megnézzük a szervi oldalt. És megmondom őszintén, hogy én a műtéttel nagyon óvatos voltam, erre többször is azért figyelmeztettek bennünket, hogy ez majdnem olyan, mint az agysebészet, hogy annyira kell vigyázni ott a nőnek a belső szerveire. Előfordulhat, hogy akit megműtenek, esetleg még rosszabb állapotban kerül ki a műtét után, mint ahogy a műtétre ment, és igazából nálunk itt egy ilyen lelki vívódás volt, hogy elmenjünk-e a műtétre, és aztán egyik karácsony előtt értünk el egy ilyen utolsó, nem is tudom, lelki hullámvölgyet, amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor befejeztünk mindenfajta orvosi kezelést, diétát, stb., és azt határoztam el, hogy karácsonyig nem is akarok tudni erről a részéről, és majd tavasszal elmegyek egy műtétre, és hát karácsony után pár nappal pozitív lett a teszt, tehát nyilván nagyon sok minden nem csak rajtunk múlik, nem csak a gyógyszereken múlik, hanem a Jóistenen is, és nálunk végül aztán ez történt.
És most hány gyermeketek van?
Probléma. Egy kislányunk van, egy 2 éves Luca babánk van.
Köszönni az éveket, mit adtál, napfényt, esőt, hogy bődermés legyen. Nem volna elég hálát adni néked, millió szó sem, Istenem. Mégis fogad, mert szívből jöjjön át, várt a dogás, csak fogad. Minden ég, miben jóságodat látjuk, legyen köszönet végünk, Istenem. Mégis fogad, mert szívből jöjjön hála, várt adogás, csak fogad, kegyesen. Minden ég, miben jóságodat látjuk, legyen köszönet végül, Istenem.
Ez után gondolom, te annyira fellelkesedtél, hogy elkezdtél oktatóként tevékenykedni a Kréton módszer.
Már ezelőtt is oktattam, tehát azt ott többen is kérdezték tőlem, hogy hogy fogom viselni azt, hogyha majd sorba születnek a babák körülöttem, ugye a módszernek köszönhetően, és aztán nekünk meg mégse lesz kisbabánk. De az az igazság, hogy én sose féltem ettől a részétől, én tényleg mindig inkább örömmel gondoltam arra, hogyha valakihez becsöppent egy kisbaba, és tényleg így a praxisom alatt nagyon sok helyes kisgyermek érkezett, úgyhogy én ezektől nagyon boldog voltam, tehát már előtte is oktattam, és aztán pont a szülés és a szülés után hagytam egy kis időszakot, és most kezdek újra visszatérni így az áramlatba. Hozzáteszem, hogy azért is, mert hogy most már nagyon komoly igény van a munkánkra, és hogy többen abból a csoportból, akik úgy indultunk, hogy elvégeztük az oktatóképzést, és problémánk volt a babavállalással, tehát nem érkezett a gólya, ott most már többen is babáznak. Úgyhogy ez egy nagyon szép része ennek a módszernek.
Tudsz-e statisztikákat mondani? Tehát mondjuk hány embert oktattok itt Magyarországon, és mi a sikerráta?
Megmondom őszintén, hogy nem frissítettük most ezeket, az biztos, hogy született jó pár naprós baba. Eleinte gondunk volt az, hogy orvost sem találtunk Magyarországon. Tehát ez a katolikus fiataloknak lehet egy üzenet, hogy akik orvosképzésbe mennek, bátran válasszák a nőgyógyász szakmát. Nyilván nagyon sokszor fognak ellenállásba ütközni, tehát én azt gondolom, hogy sokan ezért is nem mernek erre a területre elmenni, mert sok olyan életellenes dolgot kell megtenniük, ami etikailag nem helyes, tehát nyilván egy katolikus ember ebben nem fog belemenni, viszont nagyon nagy szükség lenne olyan nőgyógyászokra, akiknek az értékrendje az életvédelem szerint alakul, és azok a keretek. És aztán idővel sikerült 2 nőgyógyászt találnunk, akik a napró technológiás orvosképzést elvégezték, és ők
kik
dolgoznak. Ők dr. Tóth Ágnes és dr. Antritter Zsófia. És
2 nő.
Két nő, így van. Tehát ők elég érzékenyek voltak erre a problémára. Egyébként a www.családtervező.hu oldalon van meg az oktatók és orvosok elérhetősége is, tehát ott lehet megtalálni bennünket. Az biztos, hogy az orvoshoz az oktatón keresztül vezet az út, tehát érdemes egy oktatót először megkeresni, megtanulni ezt a ciklusvezetést, táblázatvezetést, és aztán utána menni az orvoshoz, aki egyébként is ezt kérni fogja, tehát ő ebből tud dolgozni.
Keresi-e a napló technológia Magyarországon a bevonható nőgyógyászokat? Mert azért kettő az még nem egy...
Így van. Hát még sokkal több nőgyógyásznak lenne munka, az biztos.
Így van, és ez egy tudatos munkafázis ebben a folyamatban, hogy próbáltok orvosokat bevonni, vagy hogyan működik hát ez? Vagy az orvosok is jelentkezzenek nálatok, akiknek most fel kell tettük
az érdeklődését? Ez talán legjárhatóbb útja, hogyha az orvos jelentkezik nálunk, megkeres bennünket, és aztán mi elirányítjuk őket ahhoz az intézethez, aki az oktatást biztosítja. Igazából Lengyelországban rengeteg naprós orvos van, és úgy tudom, hogy egyre többen vannak német nyelvterületen, tehát hogy itt a környéken is elő-elő fordulnak, Szlovákiába szoktak néha menni kliensek naprós orvoshoz, de ez biztos, hogy sokkal többre lenne még szükség és igény itthon is.
Van-e olyan kedvenc szentírási idézeted, ami úgy meghatározta az életed?
Igen, én ezt még a bérmálkozásra választottam, és aztán számtalanszor erőt adott nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a te gyengeségedben lesz teljessé, tehát ez a Szent Pálnak adott kinyilatkoztatás Istentől, és nagyon gyakran éreztem azt, hogy például ebben a témában is az én testi gyengeségem, vagy egy testi nehézség az, ami elvezet oda, hogy a jó Isten szolgálhatom így az emberekkel kapcsolatban.
Mi volt az a legutóbbi konkrét példa az életedből, amikor ez úgy eszedbe jutott ez az idézet, hogy na igen, ezt most így átéltem újra, vagy megerősített engem újra?
Most így rögtön az jut eszembe, még mielőtt a babát vártuk, vagy hát még mielőtt megfogant volna a kislányunk, hogy ott azért nagyon komoly lelki mélységeket is megél az ember, és azt a gyászt, hogy nem érkezik a baba, és hogy talán neki végleg le kell arról mondani, hogy egyszer csak gömbölyödik a pocakja, és rugdos bent valaki, és akkor volt az, hogy úgy tényleg így lelkileg elértem egy olyan nehézséget, hogy a Ferenciek terén a templomban sírdogáltam egy olyan szűzanya kép előtt, ahol éppen ez a kis Jézus szűzanya együtt, ez a jelenet volt, a szűzanya karján volt a kis Jézus, és azt hiszem, hogy ezeknél tapasztaltam meg néha azt, hogy az egész foganás-fogantatás dolog valami nálam sokkal hatalmasabb, és tényleg, hogy nem az én döntésemen múlik, hogy kisbaba érkezik-e hozzánk, és hogy a Jóisten ezt a keresztet is fényét tudja változtatni, és át tudja fordítani valami nagyon pozitívba és erőbe. Ez az azt hiszem, ami...
És ezután hogy érted meg a várandóságodat?
Legelőször is el se hittük azt, hogy pozitív lett a teszt. Hazaért a férjem a munkából, és leültettem, hogy most valami nagyon nagy hír van. Már annyira szkeptikusak voltunk mindennel kapcsolatban, hogy utána több napon keresztül csak ezt élveztem, hogy a pozitív teszteket gyártottam sorra, és nézegettem, mert hogy az évek során már annyira kiismertem, hogy mi az, amikor biztosan negatív, és hiába várja az ember, hogy na, talán most, és hú, most milyen hosszú volt ez a ciklus, és úgy érzi, hogy na hát akkor biztosan baba érkezik, és hát utána nekem egy tényleg csodálatos várandóságom volt, tehát minden értelemben fényt hozott ez a kis luca ott a mindennapjainkban és az életünkben. Azt talán még itt hozzá lehet tenni, hogy amikor Luca megfogant, akkor mi már 2,5 éve a nagymamámat ápoltuk, akit végül is így elkísértünk az élet végéig, és otthon, ami körünkben térhetett át a mennyországba, ami egy nagyon komoly lelki élmény volt szintén, és hogy 14-5 hetes várandós voltam, amikor a nagyikám elment, és hogy valahogy ez is olyan szép volt, hogy egy élettől elköszönünk, és egy új életet köszöntünk. Úgyhogy nem tudom, ezek ilyen mind nagyon meghatározó dolgok voltak abban az évben. És aztán egy nagyon szép szülésem is volt, úgyhogy ez egy nagyon kerek történet volt, és kaptunk egy igazi kis energiabombát.
Azt mondják, hogy aki nagyon sokat vár a gyermekáldásra, ő utána mindentől fél a várandóság a folyamán, mert hogy nem tudja elhinni azt, hogy ez neki sikerülhet. Veled is ez volt, hogy abszolút. Hétről hétre mindenen aggódtál, mi van, hogyha...
Nagyon komoly helyzet ez, és ezt több barátnőmmel is átéltem, hogy tényleg az ember már nem hiszi el egyrészt, hogy ez neki összejön, és aztán amikor mégis, akkor mindig valahogy úgy tekint rá, hogy bármikor történhet.
Ne éjjél bele
magára. Igen, igen. Tehát, hogy nyilván ebben is meg lehet a Jóisten akarata, hogy kinek hogy alakul a várandósága. Hát én először is imát kértem minden ismerősömtől, és olyanoktól is, akiket tanítottam, és ezek szerint nagyon rendesen imádkoztak, mert hogy tényleg gyönyörűen ment végig az egész várandóság. Amit ebben szintén megéltem, az az volt, hogy itt minden napot a Jóistennek kell adni, és én úgy tudtam ezt magamnak megfogalmazni, hogy az, hogy én most 4 hetes várandós vagyok, 6 hetes, 8 hetes, már ez egy óriási ajándék. Az, hogy egy kis életet hordtam a szívem alatt, bármeddig is, ez már egy óriási élmény és ajándék a Jóistentől, és valószínű, nagyon sok aggódásomat ez törölt el, hogy azt a pillanatot megélni. Meg aztán, amikor ugye már rugdosnak a kisbabák, és akkor van néha egy kis csönd, és akkor az emberbe úgy bekúszik az az aggodalom, hogy jaj, csak nincs valami baj. Ott azért ezek nagyon sokat segítettek, hogy amennyit a Jóisten adott ebből, az, ami óriási áldás.
Lucza milyen személyiség?
Egy igazi energiabomba, ezt nem is tudom jobban elmondani. Akik ismernek bennünket, azok tudják, hogy kellett rá az a 7 év várakozás, amennyi végül volt így a várás ideje. Hihetetlenül kirobbanó egyéniség, nagyon jó pofa, jó humorérzéke van, már 2 évesen is ez annyira kijön, és nagyon kedves, és nagyon-nagyon tud szeretni. Úgyhogy ő tényleg egy ilyen igazi kis napsugár, az apukám szokta ezt mondani, hogy olyan, mint amikor ez ember belép egy sötét szobába, és akkor besüt oda egy napsugár, és ezt a neve is ugye mutatja, de tényleg ilyen is lett a mi Lucánk.
A Jóisten áldását kérjük az életetekre, és az ő
köszönöm
életére
szépen.
Is.
Köszönjük.
Még egyszer, ha meg tudnád ismételni azt, hogy hol tudnak jelentkezni az érdeklődők, akár a Creighton módszer, akár a NAPRO technológia iránt.
A www.családtervező.hu oldalon ott van egy kis leírás is a módszerről, a Creighton módszerről is, és a NAPRO technológiáról is, megtalálják az oktatókat, és ami fontos még, hogy ott nem fognak minden részletet megismerni, tehát ez nem egy olyan módszer, amit internetről vagy könyvből meg lehet tanulni. Itt nagyon fontos az oktatói segítség, hogy személyre szabott lehessen a módszer, és célzott lehessen a kezelés. Úgyhogy egy bevezető előadáson, amit egy oktató tart, ott sokkal több információval felszerelkezhetnek, és érdemes ezért egy oktatót megkeresni.
Hány előadáson kell részt vennie annak, aki el akarja sajátítani ezt a technikát?
A legelső, ez a bevezető előadás, ez bárkinek szól, és semmire nem kötelez, és utána, aki úgy gondolja, hogy belevág a tanfolyamba, annak az első évben körülbelül egy olyan 8 alkalom van, amikor eleinte gyakrabban, és aztán egyre ritkábban találkozunk a párokkal, és itt lehet elsajátítani, és aztán egy ilyen áttekintés, ismétlés jelleggel évente, fél évente újra találkozunk a párokkal, illetve, hogyha van valami új helyzet, például egy babaszületés, szoptatási időszak, akkor ismételten hozzánk fordulhatnak. Igen, igen, igen.
Köszönjük szépen az elhangzottakat.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Dervarics Boros Ágnessel Prontvai Vera beszélgetett a NAPRO technológiáról és a Creighton módszerről.